Sziasztok, Babik Edit vagyok, és vendégemmel Kránic Balázzsal már itt várunk benneteket a Rádió Café stúdiójában, hogy képzeletben egy repülőgépes utazásra induljunk, ahol bepillanthatunk a backstage-be is, vagyis olyan információkat igyekszem majd megtudni Balázstól, amelyeket esetleg eddig turistaként nem ismertünk, vagy újdonság lehet számunkra. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
Szia, jó napot kívánok a hallgatóknak.
És hadd mutassam be Kránic Balázs munkahelyét is, ahonnan ő érkezett, az Aeropark Repülő Múzeum ügyvezető helyettese. Én azt hiszem, hogy aki hallott már erről a parkról, az csak csodálattól tud róla beszélni.
Hát nagyon szépen köszönjük. Az a cél, hogy mindenki élményeket szerezzen, meg ezt a misztikus világot közel hozzuk, ahogy te is mondtad, bárkihez. Azokhoz, akik sokszor repülnek, de még nem értek össze a fogaskerekek, hogy mi minden történik a háttérben, mi kell ahhoz, hogy elinduljon napjainkban viszonylag gyorsan egy 180 férőhelyes utasszállító repülőgép, és hogy milyen volt a múlt, mert nem utolsó sorban azért az idei évben arról fontos megemlékezni, hogy 100 évvel ezelőtt kezdődött el a magyar polgári repülés, 1923-at írtunk akkor.
Bizonyán, és ami csodálatos a ti munkátokban, hogy a múlt és a jelen egyszerre van jelen.
Így van, tehát a múzeumban meg lehet ismerni egyrészt a magyar polgári repülésnek egy elég jelentős szeletét, és ezen belül ugye a malév 66 éves múltjának egy nagyon-nagyon komoly időszakát az ott kiállított repülőgépeken keresztül. Nagyon különleges élmény visszautazni úgy az időben, hogy ott van a Likettes, ami annak idején a belföldi járatokat teljesítette a 40-es évektől, és hát ezt nagyon kevesen tudják, hogy voltak olyan évtizedek, amikor körülbelül 1 óra 15 perc alatt lehetett Budapestről Debrecenbe eljutni repülővel, vagy mondjuk nyáron 45 perc alatt a belvárosból Budapest belvárosából Siófokra, hogy hogy működött ez a hőskor, ez az aranykor, és hogy működik napjainkban a kulisszák mögötti világ a repülőtérnek a zárt kerítése mögött, bizony oda visszük el a látogatókat, ahová utasként nem nagyon jutnak el.
Akkor vigyük most mi is el, ugyancsak szóban és hangban a látogatókat, megpróbáljuk leírni, hogy mi az, amit ott pontosan láthatnak. Ha már a múzeumot említettük, azért azt is mondjuk el, hogy amikor Budapestnek volt egy előző világszínvonalú reptere, akkor ugye az egy idő után kinőtte magát valamikor a múlt század közepén, és tulajdonképpen Ferihegy akkor került ebbe a pozícióba.
Sőt, két repteret is említhetünk, hiszen ugye először Mátyásföld volt a központ, végül is ott nagyon hamar kiderült, amikor beindult a nemzetközi forgalom, hogy ez egy pici hely, sok mindenre jó, de akkori viszonyok közepette nemzetközi forgalmat viszonylag kicsi, és utána jött egy fordulat, és létrejött a Budaörsi repülőtér. Budaörsi repülőtérnek nagyon érdekes a története meg az a korszak, amikor megépítették, és egyáltalán helyet választottak neki, az egy nagyon furcsa dolog, hogy miért pont Budaörsre. Hiszen ha ma egy zöldmezős beruházás van, és van egy olyan város, mint Budapest, ugye a Duna egyik oldala hegyes-völgyes, a másik az lapos és alföldi körülmények között, akkor feltételezhetően nem a hegyek közé fogják betenni.
Hát hova vinnénk? Igen, a lapos sík részre.
Így van, ez nem megerősített információ, de azért a forrásanyagokban egyébként lehet olyat találni, hogy amikor a budaörsi repülőteret kiválasztották annak idején, ott a telekspekuláció is egy picit közrejátszott a szakmai szempontokon túl, és belegondolva abba, hogy akkoriban még ugye nem voltak olyan műszeres leszállító rendszerek, nem voltak olyan technikai támogatások, mint napjainkban, hogy gyakorlatilag nulla látásban le tudnak jönni a repülőgépek, minden esetre beépítették oda, és nem nagyon volt meg az előrelátás, mert hogy nem volt hova bővíteni a repteret, úgyhogy viszonylag hamar a budaörsi repülőtér átadása után, annak idején a főváros vezetése ott tartott, hogy egy újabb repülőteret kellene nézni, és így esett a választás a mai Ferihegyi repülőtérre, ahol egyébként már tényleg nagyon sok mindent figyelembe vettek, önmagában véve csak az, hogy dr. Hille Alfred vezetésével jó egy éven keresztül monitorozták az időjárást, hogy mi az uralkodó szélirány, hiszen annak megfelelően kell a pályákat betájolni, és az irányt meghatározni, hogy lehetőség szerint széllel szemben tudjanak a repülőgépek felszállni, viszont ott is kinőtte magát, úgyhogy jött a 30-as évek vége, amikor kiírták a tervpályázatot, és végül is így született meg az a gyönyörű egyes terminál, ami egy repülőgépet formáz, ugye ifjabb Dávid Károly alkotása, és már szerették volna korábban átadni a 40-es években, viszont mint oly sok mindenbe, ebbe is beleszólt a második világháború, úgyhogy végül is 1950-ig kellett várni, hogy elindulhasson Feri egy igazi története és működése.
És hogyha már az érdekességeknél tartunk a múltból, még egy dolgot hadd említsek meg, amiről én nem tudtam. Készültem a beszélgetésre, és keresgéltem régi fotókat, és láttam, hogy a Dunán régen hidroplánok álltak. Ilyet ma az egzotikus filmekben Maldív-szigetekről.
Maldív-szigetekről, így van, ott az egy teljesen bevett gyakorlat, hogy megérkezik az ember Máléba, a fővárosba, és akkor az egyes atollokra.
Fölpattan egy ilyen kis hidroplánra, ami elviszi a szigetekig.
Meg az Ezer-tó vidékén, ugye mondani sem kell, meg Alaszkában ezek a bokorpilóták, a bushpilotok, így van, ők mennek ilyennel, és való igaz, 100 évvel ezelőtt így módon kezdődött minden itt Magyarországon is, mert hogy az egyik első légitársaságot úgy hívtuk, hogy Aero Express, nagy kuriózumnak számított, hogy ott ringatóztak ezek a hidroplánok a Gellért térnél, és az embernek nem kellett más csinálni, aki megtehet, hogy befáradt a Gellért szállónak a recepciójára, oda a halba, vásárolt egy jegyet, és el tudott indulni a repülőgéppel.
Hova?
Például Siófokra, balatoni járatokat, nyári járatokat teljesítettek, és például Bécsbe. Oda mentek az első járatok, és most gondoljunk bele abba, hogy micsoda romantikája lehetett annak, hogy felszállt a repülőgép a mai belvárosból, és végig repülte a Duna vonalát, mert ugye az volt a navigációs pont, most ott a Dunakanyar környékén lavírozni az önmagában egy csoda lehetett, és hol máshol szállt le a repülőgép Bécsben, mint a Reichsbrückénél, tehát gyakorlatilag belvárostól belvárosig történő transfer volt ez, és ez tette le annak idején az alapokat.
Mi a Liszt Ferenc reptérről fogunk most elindulni, és akkor kezdjük azzal, hogy megérkezünk a reptérre. Mekkora területet ölel föl ez a repülőtér?
15 négyzetkilométer. Ugye egy sokszög formájú területről van szó, de nagyjából 40 kilométer a kerítésnek a hossza, és mondjuk, hogyha három belvárosi kerületet összeadunk, akkor jön ki ez a területnagyság, ez a 15 négyzetkilométer. Viszont ha mellé tesszük, hogy a London Heathrow-i repülőtér is pontosan 15 négyzetkilométeren üzemel ugyanígy két pályával, akkor lehet érzékelni a távlatokat benne, hogy van bőven hely, meg van bőven terület, ahol még lehet a utasszámot bőven növelni, hiszen ugye London Heathrow, mint Európa legforgalmasabb és a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, évi 100 millió utas, 110 millió utas környékén kezelt, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren pedig ugye az abszolút rekord az a pandémia előtti utolsó, így van, békeévben volt, akkor durván 16 milliós utasforgalmat kezelt, de a terület nagyság megegyezik.
Említetted már a felszálló pályákat. Kettő fel, illetve leszálló pálya van Ferihegyen. Európai viszonylatban ez milyen számnak számít?
Ez a standard, és azt szokták mondani, hogy az úgynevezett tankönyvi repülőtér, ahol két párhuzamos pálya van, és ugye lehetőség szerint ezek el vannak tolva egymáshoz, ilyen úgynevezett bajonett rendszerű, hogy középre a súlypontra lehessen a terminált beépíteni. És ugye a kettes terminál az pont a két pálya között van félúton. Ez azért nagyon-nagyon praktikus, mert bármelyik pálya irányt is használják a széliránytól függően, mert ez nagyon sokszor változik egy napon belül is a repülőtéren, hogy honnan fúj a szél, akkor ahhoz kell igazítani a forgalmat is, plusz ugye szét lehet ezáltal választani az induló és az érkező forgalmat, de azért nagyon praktikus, mert így a gépeknek leszállás után nagyon keveset kell gurulni a kapuig, amit meg szeretnek az utasok, hiszen tudjuk, hogy földet ér a repülő, és már a legtöbben tépik fel a biztonsági övet.
Igen, ismerős a jelenség, így van.
Csattog minden.
Így van. Mit kell még tudni ezekről a fel- és leszálló pályákról? Van ezeknek ilyen bűvös számuk?
13-31.
Igen, és ezt sose értettem, hogy van ez pontosan?
Köznyelven mindig úgy szokták használni, hogy építési sorrendben, hogy van az egyes pálya, meg van a kettes pálya.
Ugye, ez a slang.
Ez a slang, ez egyes pálya, az egyes terminálhoz van, közelebb az épült meg a kezdetek kezdetén. A kettes pályát itt Ferihegyen a 70-es évek végén kezdték tervezni, építeni, és a 80-as évek első felére készült el. És igazából, hogyha belegondolunk, hogy akkor még ugye bőven 10 millió alatt volt az utasforgalom, hogy miért kellett egy második pályát építeni, stratégiai fontosságú döntés volt, hiszen ha belegondolunk, hogyha egy egypályás repülőtér van, ott valami történik, akkor megállt a repülőtér. Tehát akár csak egy műszaki hiba, ne adj Isten, valamilyen incidens baleset, akkor több napra is adott esetben be kell zárni a repülőteret. Úgyhogy azok a légikikötők, amik relatíve nagy forgalmat kezelnek, és stratégiai fontosságúak, ott mindig két pályát igyekeznek, és természetesen ahol a helyszín ezt lehetővé teszi. Úgyhogy az elnevezésük, az pedig igen, ez a 1331, és hogy mindenkit összekeverjünk, az egyes pálya az a 13 jobb 31 bal, a kettes pálya pedig a 31 jobb 13 bal. A számok, ez a világszinten mindenütt így működik, az tájolást mutatják, hogy milyen szöget zár be éjszakkal a pálya. Egy példát mondok, hogyha a 31-et kibontjuk, abból az irányból, tehát vecsés felől nézve, a pályát az durván 308 fokot jelent, és a 308-at fölkerekítjük 310-re, utolsó karaktert levágjuk, és így lesz a 310-ből 31-es pálya, bal, jobb, bal, jobb megkülönböztetés pedig arra szolgál, hogy egyértelmű legyen a pilótának, hogy melyiket kell használni a leszálláshoz.
Ó, köszönöm szépen. Akkor most már értem a pályák keresztségét, hogy milyen, milyen módszerrel kapták a nevüket. A Ferihegy az a barátságos pályák közé tartozik, de a világon van azért egy-két huncut pálya. Nemrég érkeztél haza te is Funchalból. Ott pontosan egy ilyen leszálló
pálya van. Az egyik, így van.
Tehát
a madeirai repülőtér világszerte ismert, és hát a repülésrajongóknak az egyik paradicsoma. Madeira meg úgy az átlag turistáknak a paradicsoma. Igen. Ugye ott a 40-es években, amikor elkezdett nőni a turizmus, valamilyen módon elő kellett segíteni a légiközlekedést. Viszont aki járt már Madeirán, az tudja, hogy egy 800 négyzetkilométeres szigetről van szó, ami soknak tűnik, de egyáltalán nem az, és a probléma az, hogy középen van két hegycsúcs, abból az egyik az ilyen 1700 méter közeli. Az északi oldalon így beszakad a part az óceánba, a déli oldal az egy kicsit lankásabb, hát valahol kellett egy helyet találni. És megépítették ezt a repülőteret a észak-keleti oldalon. Nem mondanám, hogy egy fensíkra, mert ott egy lanka volt, azt elgyalulták, és a kezdetek kezdetén egy mindössze 650 méteres pályával indult el a repülőtér, amit utána bővítettek 800 méteres pályára. Aztán utána még egy picit megtoldották ilyen durván 1500 méterre. És az az érdekes, hogy amikor beköszöntött az úgynevezett jet korszak a 60-as években, tehát amikor a sugárhajtású gépek elkezdtek járni, bizony ezt az 1400 méteres pályát Boeing 727-es három hajtóműve 150 utas szállítani tudó gépek használták, és végül is ott egyszer csak bekövetkezett egy baleset, hogy túlcsúszott egy repülőgép, és elkezdtek azon agyalni, hogy nő a forgalom, nagyobbak lesznek a repülőgépek, hely nincs, de mégis bővíteni kellene a pályát. 90-es évek végéig kellett várni, amíg egy nagy európai konzorcium azt mondta, hogy na jó, akkor megvan a megoldás. Elrobbantottak egy fél hegyet, amit elrobbantottak, azt föltöltötték az óceánba, és 70 méter magas cölöpökre, konkrétan 180 cölöpre, tehát mint egy híd lenne, megtoldották több mint 1000 méterrel a pályát. És így lett a mai nagyjából 2500 méter, ami már egy normál hosszú pályának minősül, meg széles pálya is 45 méteres, és nem ezzel van a probléma, hanem hogy a pálya előtt van egy félsziget, illetve ott van a hegyoldal. Tehát gyakorlatilag az, hogy akadálysík, normál, standard előre semminek nem felel meg így ebből a szempontból a repülőtér. Ezek közé vannak téve, pilótáknak speciális jogosításra van szükségük, tréningre van szükségük, és hát amikor ez az úgynevezett 0-5-ös pályairány van, az nagy élmény a leszállást élvező utasoknak, mert ugye ott konkrétan az történik, hogy süllyed a repülőgép az óceán fölött, és amikor azt látjuk jobb oldalon, hogy elhagytuk a pályát, akkor onnan egy 180 fokos fordulóval kezdi a végső megközelítést a repülőgép, és mire befejezi a megközelítést, addigra földet kell érni. Ez még alapvetően nem lenne olyan nehéz. A nagyobb kihívás ugye az, hogy a hegy egy kicsit megkavarja ott a levegőt, és folyamatos óceáni szelek fújnak, változó irányú lökésszerű, és hogy ebben a szélben kell biztonságosan végrehajtani a földetérést. Most nekünk egy egész nyugodt megközelítésünk volt, ezt kaptuk leszállásra, nagyon élveztem. Madeira kapcsán szokták azt mondani, hogy a világ tizedik, ha jól emlékszem, és Európán belül pedig a harmadik, egyik legneccesebb. Az furcsa hangzik, hogy legveszélyesebb repülőtér, mert ezek a repülőterek biztonságosak, pont a korlát változások miatt, csak ezzel így lehet riogatni a bulvár sajtót. És én mindig azt szoktam mondani, hogy egy technikás repülőtér, de ennél vannak sokkal technikásabbak Európában.
Na röviden mesélj akkor még egyről.
Hát például szeptemberben kipróbáltuk a Skiathosi repülőteret, ugye Görögországban járunk az Égei tenger északi részén. Az azért érdekes, mert hogy ott 1500 méter hosszú a betoncsík, eleje tenger, vége tenger, jobbra hegy, balra hegy. És csak látás szerint lehet megközelíteni jó időben, és ott azért illik megállni a pálya végéig. Na és nekem az egyik legnagyobb élmény az az volt, amikor az ember úgy igazán megtapasztalja, hogy milyen, amikor a sugárfordítót használják a pilóták maximális fokozaton. Hogy
fékezésre.
Így van, ugye ilyenkor a hajtómű előre felé tolja a levegőt meg a gázsugarat, és konkrétan 600 méteren álltunk meg egy körülbelül 70 tonnás 180 férőhelyes repülőgépen, na ott fogott a biztonsági.
Igen, ezt akarom mondani, hogy volt dolga a biztonsági.
Volt, ott akkor fogott, és ami ugye az ülések alatt volt, az mindenki adta vissza a mögötte ülőknek. A másik ilyen szívem csücske repülőtér, azt tavaly próbáltuk ki, a világ egyetlen strandreptere. Ez a külső Hebridákon van Skóciában, Barra szigetén, és egy homokos tengerpart. Akkor van menetrend szerinti forgalom, amikor levonul a dagály, beköszönt az apály, és van egy rövid 3 órás időszak, amikor gépeket tud fogadni a repülőtér, és a tengerparton ott áll egy icipici épület, az a terminál, minden megvan benne, ami egy nemzetközi repülőtéren, a különbség az az, hogy kinyitod az ajtót a főút felé, és egy boci csorda néz veled szembe. Nagyon romantikus, nagyon látványos, hallatlanul izgalmas. Persze, de nem 180 férőhelyes sugárhajtóműves gépek mennek, hanem 20 fős úgynevezett twin otterek.
Az első részben, Balázs, beszéltünk már arról, hogy megérkeztünk Ferihegyre, nagyjából föl tudtuk térképezni, hogy mekkora területről beszélünk, és amikor bemegyünk a terminálba, akkor általában azok, akik nem éhesek, vagy nem rohannak kávéért, azok oda tapadnak, és főleg a férfiak, gyerekek erre a nagy üvegfalra.
Így
és
van.
Onnan csodálják a repteret, és ugye ott látszik, hogy nagyon nagy zöld füves terület van a reptéren, gondolom ennek biztonsági oka is van.
Igen, eleve ugye a területre azt szokták mondani, hogy egy ilyen igazi kisváros, mert hogy minden megvan kerítésen belül, ami egy átlag kerületben, és rendőrség, tűzoltóság, ráadásul egy elég speciális tűzoltóság, boltokról ugye nem kell beszélni, és hát rengeteg háttérintézmény. A füves terület valóban, ahol a földrajzi adottságok ezt lehetővé teszik, ott igyekeznek úgynevezett biztonsági sávokat, meg végbiztonsági zónákat kialakítani a futópályák környékén, arra az esetőségre, hogyha kicsúszna egy repülőgép, akkor legyen neki egy nagy nyílt terep, ahol egyben meg tud állni. De ennek meg van egy hátulütője, ami viszont egy nagyon érdekes, és nagyon kevesen tudják, hogy szeretik a állatok, legalábbis bizonyos állatfajok a repülőtereket, és például Magyarországon a legnagyobb űrgállománnyal a Ferihegyi repülőtér rendelkezik.
Pedig milyen érdekes, azt gondolná a laikus, hogy a hang elzavarja az állatokat.
Őket nem zavarja. Gyerekcsoportok a reptérlátogatáson imádják májusban nézni, ahogy ott könyökölünk a korlátoknál a gurulót mellett, és ahogy szaladgálnak párzási időszakban egymást hajkurászva az űrge családok és az űrgék, nagyon aranyosak. És ugye ez pedig okozza a következő olyan kulisszák mögötti problémát, hogy imádják a madarak a repülőtereket, mert jönnek vadászni az űrgékre.
De ez már nagyobb baj lehet.
Ez már a nagyobb baj lehet, Sully kapitány kalandjai óta tudjuk, ugye a Hudson folyós eset. Így hát minden repülőtérnek meg kell tennie a magáét, hogy egyrészt a természetet óvja, másrészt a repülőgépeket óvja a rajba repülő madaraktól, úgyhogy mindenütt egy madárvédelmi rendszer üzemel, amiben benne van a hangágyúktól kezdve a magaslati pontok tüskézésén keresztül minden, speciális terepjáró, ami mindenféle hang- és fényeffektusokat tud kiadni, és van, ahol például a tengerparti repülőtérről van szó, Amsterdam Schiphol, ott a sirályok okozzák a legtöbb problémát, nálunk a legjobban a ragadozó madarakra kell ugye figyelni, de például ott van az orlandói repülőtér Florida, ahol meg a legtöbb fejtörést a madarak mellett az aligátorok adják a természetvédelmi csapatnak, mert egy mocsárvilág veszi körbe a repülőteret, és abból a szempontból nagyon praktikus, hogy nem feltétlenül kell mindenhová biztonsági kerítést tenni, mert a természet megoldja a védelmet, a hátulütő, hogy az aligátor szereti a 60 fokos betont, és amikor ő kifekszik a pályára, akkor egy erre szakosodott csapatnak ki kell menni, és lerángatni az aligátort a pályáról az érkező gép útjából.
Ez is egy kedves feladat lehet.
Kedves feladat, cirkuszi mutatvány a repülőtéren.
Na, azt hiszem, hogy most eljött az idő, hogy vegyünk egy nagy levegőt, tartunk egy kis szünetet, feldolgozzuk mindazt, amiről eddig meséltél, és rövid zene után visszavárjuk a kedves hallgatókat Kránic Balázssal.